Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Néhány nap pihenőszabadság után, immáron visszatérve, kedden délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. December 1-e a magyar közösség számára nem ünnep. Ezt több ízben is hangoztatta mai vendégem. Emiatt kapott hideget, meleget minden oldalról, a román sajtón keresztül elsősorban. A mai napra kész műsorban a kijelentés hátteréről, az ezzel kapcsolatosan sok bírálatot kapott kijelentéseiről, az állami kitüntetésének helyzetéről, a román törvényhozásbeli kollégákkal való kapcsolat fenntartásáról, a gyulafehérvári ígéretek törvénybefogalására kesélyeiről, a parlamenti ciklus végéig elsősorban a magyar közösséget érintő várható kezdeményezések vitájáról, a jövő évi költségvetés beterjesztésének időpontjáról és annak tartalmáról, az autonómia kérdésének napirendre tűzése esélyeiről, illetve a 2018-as esztendő közelettének kihívásairól beszélgetünk, tehát a mai műsorban vendégünkkel felvételről, ugyanis adásunkkal egy időpontban éppen bizottsági ülésen kell jelen lennie. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai műsorban Kelemen Hunort, az LMDS szövetségi elnökét. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Tisztelt elnök úr, engedjen meg egy személyesebb kérdést. Hogyan ünnepelt az elmúlt napokban december 1-e alkalmából?
Sehogy. Hát ezt mondtam én, hogy nem ünnepünk december 1-én.
Ez a téma, ez visszatérő téma az utóbbi hetekben az ön nyilatkozataiban. Egyáltalán hogyan kell viszonyulni ehhez a helyzethez, illetve hát mi várható 2018-ban így az előrejelzések alapján?
A nagy hiba akkor történt, amikor 1990-ben elfogadták, hogy december 1-e legyen az ország nemzeti ünnepe. Nem vették figyelembe, hogy az itt élő polgároknak, a magyar közösségnek, akkor 1,5 millió magyar emberről beszéltünk, vagy több mint 1,5 millió magyar emberről. A december 1-e nem ugyanaz jelent, mint a románoknak. Kellett volna egy olyan időpontot találni, ami a Romániában élő polgárokat etnikumtól függetlenül összeköti, összehozza, nem egy olyat, ami megosztja. És hát ez azóta is ugye ott van a levegőben. Nem először mondtuk azt, hogy december 1-e az erdélyi magyaroknak nem lehet ünnep, most felkapták, most erről szólt hónapokon keresztül, vagy heteken keresztül a hírtelevízióknak a műsora, meg hát mindenféle egyéb médiában ezt lehetett hallani. Úgy tettek, mintha eddig egyfolytában együtt ünnepeltünk volna, most aztán meg hirtelen fölébredünk, hogy nem akarunk, vagy nem tudunk együtt ünnepelni. Egyébként az RMDS 1990-ben tette egy gesztust, próbált egy gesztust tenni. Én akkor nem voltam a parlamentben, nem voltam a politikában, akkor újságíróként dolgoztam, de én emlékszem pontosan arra, amikor a frakció elment Gyulafehérvárra 1990. decemberében az első ünnepre a forradalom után, és ott az akkori főtitkár Szőcs Géza mondott volna egy beszédet. Gondolom, hogy arról beszélt volna, vagy arról beszélhetett volna, hogy ez nem egy olyan nap, ami bennünket összeköt, de tekintsünk a jövő felé, stb. Nem tudta elmondani a beszédét, mert az ott lévő 100 000 ember belefolytotta a szót, üvöltözött, hogy a magyarok menjenek el az országból, és ehhez vezényelt az akkori miniszterelnök Petre Román. Tehát azt gondolom, hogy azt a gesztust, amit meg lehet tenni, vagy talán meg kell tenni, azt megpróbálta megtenni az erdélyi magyar képviselőt, de erre nem volt fogadókészség, és ez azóta is egy folyamatos probléma. Na most én azt gondolom, hogy jó, hogyha tisztességesen beszélünk, ha őszintén beszélünk, nem a sértés szándékával mondtam, amit mondtam, és tiszteletbe tartjuk egymás érzékenységét. Én tudom, hogy a románoknak ez egy fontos nap. A románok is meg kell értsék, hogy nekünk ez más szempontból fontos, de nem tudunk ünnepelni. Miért kellene megünnepelni azt, hogy többségből kisebbség lettünk? Miért kellene megünnepelni azt, hogy nem kérdeztek meg bennünket, nem vették figyelembe, hogy az akkori magyar közösség mit gondol, és úgy hoztak döntést, hogy ez nem számított. Persze érthető sok minden, a történelemből megérthető, de akkor is van ezzel egy ilyen probléma. Úgy a románoknak is el kellene fogadniuk, hogy a magyar emberek erre a napra másképpen tekintenek, és nagyon sok román ember ezt el is fogadja, hogyha csak a Szorin mitut mondom, vagy a Lucián Bóját mondom, vagy más ismert történészeket és közvéleményformálókat, akkor azt gondolom, világosan látszik, hogy az, aki racionálisan gondolkodik, az, aki az elmúlt 100 évet ismeri, vagy az elmúlt 150 évet ismeri, és kutatja, tanulmányozza, és nem érzelmileg, kimondottan érzelmileg viszonyul hozzá, az el tudja fogadni az, hogy a magyaroknak december 1-én nincs mit ünnepelniük. Egyébként volt egy érdekes tapasztalatom, több is, de az első ilyen tapasztalatom meg augusztusban, amikor román emberek megállítottak Kolozsváron, és arra kértek, hogy beszélgessünk, beszélgettünk, ők elmondták, hogy őket nem zavarja, amit én mondtam, ők nem érzik sértve magukat, mert hogy ez érthető, amit én mondtam. Viszont, és akkor jöttek egy csomó más kérdéssel, hogy ne támogassuk ezt a törvényt, ne támogassuk azt a törvényt, hogy autópályát kellene építeni, vagy stb. Stb. Tehát ilyen problémáik voltak, úgyhogy ez is inkább egy ilyen fölkavart vihar volt, amelyet néhány televízióban, néhány hír csatornán és online felületen pörgettek, görgettek. Egyébként én nem tudok már semmit hozzátenni ahhoz, amit mondtam. Azt szoktam mondani a szakállos viccel a kérdést elütve, hogy ha valami változik, szólok. Egyelőre nem változott semmi.
Egyéb iránt egy közelmúltbeli interjúban azt is kifejtette, hogy amúgy a románoknak sincs nagyon mit ünnepelniük egyéb iránt 2017-ben.
2017-ben, 2018-ban, a centenárium évében gyakorlatilag egy dolgot meg tudnak ünnepelni, az, hogy az ország létezik. Nézzük meg, hogy 1918-ban milyen államok jöttek létre az osztrák-magyar monarchia felbomlása után, és hogy azok közül ma hány állam van abban a formában, vagy közel abban a formában, mert nyilván Románia sem abban a formában van, hisz nem a nagy Románia az, ami túlélte a 100 évet. Ilyen szempontból végül is ez egy sikeres projekt volt, de én azt mondtam, hogy inkább a jövőre kellene tekinteni. Mert a múlttal kapcsolatosan nem fogunk tudni valószínű közös nevezőre jutni, de ha már megadatott úgy alakult, hogy egy országban élünk, akkor a centenárium éve kellene az legyen, amikor előre tekintünk és tervezünk. Lássuk, hogy közös jövőképet meg tudunk-e fogalmazni, meg tudjuk-e közösen, vagy meg akarjuk-e közösen azt határozni, hogy hová kellene eljutni a 10 év alatt Romániának. Elfogadja a román társadalom, hogy a gyulafehérvári nyilatkozatban foglaltakat, és a nemzetközi szerződésekben foglalt és Románia által ratifikált kisebbségi jogokat érvényesítse. Egyrészt, másrészt, hogy tudunk-e olyan jövőképet felrajzolni, amelyben az van, hogy az emberek nem akarnak elköltözni Romániából, sem románok, sem magyarok, sem mások. Kiszámítható jövőt lehet a családoknak tervezni, kiszámítható béreket lehet tervezni, és el tudjuk mondani azt, hogy a következő 10 évben Romániát milyenni akarjuk tenni. Nekem az az érzésem, hogy Romániában ma nincsen egyetlen egy olyan téma sem, amely a román társadalmat összekapná, összetartaná. Nincsen nagy terv, nincsen egy nagy projekt. És ez nagyon meglátszik a retorikában, nagyon meglátszik a döntésekben. Egy olyan témát nem látok, amiben a román politikai elit például egy irányba húzná az ország szekerét, kivéve azt, amikor a magyarokról van szó, akkor együtt szavaznak ellenünk. Tehát gyakorlatilag mi tartjuk össze a román politikai elitet, cinikusan mondhatnám így is, de nyilván nem erről van szó. Tehát a 18-as eszendő nem a múltról kellene szóljon, mert nagy megvalósítások alapvetően nincsenek. A történelmi régiókat nem sikerült összekötni autópályával, gyorsvasúttal, nincsen közlekedési infrastruktúrája Romániának olyan, amilyen a 21. században kellene, hogy legyen egy Európai Uniós államnak. A munkahelyek kérdése, a gazdasági növekedés és a gazdasági helyzet kérdése mind-mind olyan ügyek, amelyekre igazából büszkének lenni nem lehet, tehát akkor inkább a jövőt kellene megtervezni, a jövő felé kellene fordulni. Én egyébként abban a bizonyos interjúban is, meg később is egy dologra próbáltam a figyelmet rá irányítani, a párbeszéd szükségességére, hogy le kell ülni és kell beszélgetni arról, hogy hol vagyunk és hova akarunk eljutni. Hogy a román-magyar kapcsolatokat, a többség-kisebbség kapcsolatot is meg kell próbálni új alapokra helyezni. Ma nincs bizalom a két közösség között. Bizalom nélkül nem lehet sikeres társadalmat, sikeres országot építeni, működtetni, tehát meg kellene próbálni a bizalmat helyre állítani. Ehhez viszont az őszinte beszéd kell, el kell mondjuk, hogy mit gondolunk a másikról, ők mit gondolnak rólunk, mi mit gondolunk a románokról, miért gondoljuk azt, hogy asszimilálni akarnak, hogy meg akarnak fosztani az identitásunktól, ők miért gondolják azt, hogy mi 100 év után is Románia területi egységét veszélyeztetjük, és nemzetbiztonsági kockázat vagyunk. Szóval lenne kibeszélni való jó bőven az üres hazafiaskodó ünneplés helyett, és én attól félek, hogy a következő év inkább ezzel fog eltelni. Szobrokat avatnak, emlékműveket avatnak, népdal vetélkedőket szerveznek, és mindenféle olyan felszínes és sokszor nacionalista, néha pedig magyar ellenes ünneplésbe fogják ezt az egészet belenyomni, aminek sok értelmét én nem látom. De ezek a mi részünkről, az én részemről csupán figyelmeztetések, csupán kérések, csupán olyan megfogalmazások, amelyek inkább a jövő felé tekintenek.
Mindezen aggodalmai megalapozottnak tűnnek. Egyébként csak visszautalnék arra az emlékünnepségre, amely a közelmúltban zajlott le Ávram Jánkó szülő falujában, ahol egymást túlharsogták politikai színezettől függetlenül az ott résztvevők. Na már most többször hangsúlyozódott ki az az igény, hogy tartsák be a gyulafehérvári ígéreteket. Ezt jó lenne valamelyest törvényes keretekbe belefoglalni, de hogyan lehet rávenni a pártok képviselőit, illetve a törvényhozásban a kollégákat, hogy ezt a lépést meg is tegyék?
Nem egyszerű. És főleg ebben a magyar ellenes hangulatban nem egyszerű. Nem nagyon van hely a racionális érvelésre, de próbálkozni kell. Azt látjuk, hogy minden olyan ügy, ami a jogok bővítésére, a jogok konszolidálására vonatkozik, az elutasításban részesül egyrészt, másrészt meg, hogy gyanakodva nézik, hogy akkor mit akarnak ezek most megint, miért akarják elrontani az ünnepünket. Ilyen hangokat hall az ember, de nem lesz egyszerű. Az, hogy pontosan mikor fog ez sikerülni, én ezt nem tudom, de egy dolgot tudok, hogy folyamatosan napirenden kell tartani ezeket a kérdéseket, folyamatosan kell érveket találni, folyamatosan el kell mondani, hogy amit mi kérünk, attól nem lesz szegényebb a román társadalom, nem veszünk el semmit a román emberektől, nem kérjük az ő szabadságukat, nem kérjük az ő identitásnak egyetlen elemét sem. Ők attól nem lesznek szegényebbek, hogyha mi a szülőföldünkön jól érezzük magunkat, otthon érezzük magunkat, és meg tudjuk őrizni azt, ami bennünket magyarrá tesz, a nyelvet, a kultúrát, a vallást, összességében az identitásunkat, attól románia nem lesz szegényebb. Na most ezeket így egyszerű elmondani, viszont nem egyszerű meggyőzni azokat, akik előítélettel gondolkodnak, akik mindenben veszélyt látnak, és mindenért a magyarokat teszik felelőssé. Úgyhogy ez egy ilyen időszak lesz. Én azt mondtam, hogy nekünk 18-ban fel kell mutatni azt, hogy kik vagyunk. Fel kell mutatnunk azt, hogy milyen értékeket alkottunk az elmúlt 100 esztendőben, mert egy ekkora közösség, akár egy államnyi közösség is, hisz vannak ekkora vagy ennél kisebb államok lakosságszám szerint, de területileg is, mint ahol a magyarok élnek Erdélyben, és ez értékteremtő közösség. Kultúrában, sportban, tudományban, művészeti ágakban, irodalomban, színházban, képzőművészetben, zenében, minden tekintetben, és meg kell tudnunk fogalmazni azt, hogy mit várunk el a román államtól, mit várunk el a román társadalomtól, és nyilván az új felnevekvő generációk fele is kell fordulni, talán őket nem fertőzte meg olyan mértékben a nacionálkommunizmus, mint a mai 40-eseket, 50-eseket, tehát azokat, akik tulajdonképpen még 89 előtt, vagy rögtön 89 után jártak iskolába. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy 18 nem csak a politikusok meggyőzéséről kell, hogy szóljon, mert ez nem lesz elegendő, illetve nem lesz egyszerű, hanem meg kell tudnunk szólítani a román társadalmat, fel kell mutatnunk azt, hogy kik vagyunk, miért vagyunk, mit akarunk, mit várunk el a román államtól. Én azt szoktam mondani, hogy egy erős, magabiztos többség, az nem fél a kisebbségektől, nem fél attól, hogy a kisebbségeknek jogot adjon. Hogyha a románok magukat egy erős, magabiztos nemzetnek, többségnek tartják, akkor semmi félteni valójuk, semmi félni valójuk nem kellene, hogy legyen. Akkor, amikor mi megfogalmazzuk azt, ami egyébként a legtermészetesebb bármilyen kisebbség, nemzetiség, nemzet számára, hogy az identitását megőrizhesse, hogy az ne kerüljön veszélybe. Egyrészt azt mondjuk, hogy Európa egy sokszínű, több kultúra, több nyelv, de rendelkező kontinens, az Európai Unió egy olyan politikai intézmény, amely nem csak a gazdasági versenyre, nem csak a piacra, nem csak a fogyasztásra figyel oda, hanem a multikulturalizmusra, a sokszínűségre, az őshonos kisebbségekre. Másrészt meg, amikor Romániáról van szó, akkor azt mondjuk, hogy ez belügy, ezzel ne foglalkozzon senki, jól van így, ahogy van. Szóval ebbe az irányba gondolom, hogy nekünk nyitani kellene a román társadalom fele magunkról beszélni, felmutatni azt, hogy igenis 100 év alatt mi ehhez az országhoz, ennek az országnak az értékeihez rengeteget hozzá tettünk.
Igen, ám, csak engedje meg, hogy rákérdezzek konkrétan, hogy milyen módon. Mert hogy a széleskörű tömegekhez való szólás lehetősége az különböző tévécsatornákon a legnyilvánvalóbb. Na most önöket vagy nem hívják meg, vagy ahova meghívnák, oda nem mennek el?
Hát ez még alakulni fog a következő időszakban. Mi kiadványokkal is készülünk, az interneten ott lehet lenni, azt nem tudják megtiltani. Tévéadásokban is meg fogunk jelenni. De a fontos az, hogy juttassunk el minden csatornán, minden létező csatornán információt minél több emberhez. Lesznek olyan kiadványaink, amelyeket nem lehet televíziódásokba felmutatni. Lesznek olyan kommunikációs javaslataink a különböző online felületeken, amelyek nem a televíziók, a hírtelevíziók célközönségét próbálják elérni. Tehát sokféle módszer van, ezeket az ügyvezető elnökség feltérképezte, készíti, dolgoznak a kollégák a különböző olyan termékeken, hogy most ilyen fogyasztói társadalmi terminológiával éljek, amelyeket majd ki lehet vinni a piacra.
Hát mindenképpen kíváncsian várjuk az eredményeket, és talán a román társadalomnak a viszonyulását is mindezen kérdésekhez, amelyek teljesen jogosnak tűnnek. Csak hogy ön, amikor ezeket megemlíti, akkor rögtön jöttek a válaszlépések, ugyebár a Románia csillaga érdemrend becsületbíróságának a döntését mindnyájan tudjuk, és rá is kérdeznék arra, hogy hogyan is viszonyul Kelemen Hunor szövetségi elnök mindahhoz, ami történt, és mi várható. Visszaadja-e az érdemrendet?
Hát amennyiben az államelnök úgy dönt, hogy a bizottság javaslatát elfogadja, és elnöki dekrétumban visszavonja, akkor természetesen attól a gesztussal megszűnt számomra ez a kitüntetés. Én nem fogok perelni, nem fogunk cigánykodni, tehát hogyha elveszik, elveszik, ez van. Én ezt nem kértem 2000-ben, hanem felajánlották, megkérdezték, hogy elfogadom-e, elfogadtam, megtiszteltetés volt, akkor a román-magyar kulturális kapcsolatok javításáért kaptam. Hogyha ezt most elveszik 17 évvel később, akkor azt jelenti, hogy amit akkor gondoltak, az nem igaz, vagy akkor azóta megváltoztak a dolgok, vagy egyáltalán úgy gondolják, hogyha valamilyen kitüntetést adtak, attól a pillanattól kezdve a kitüntetésnek a birtokosa nem beszélhet szabadon, hogy akkor nem mondhatja el a véleményét az állammal kapcsolatosan, vagy bármilyen kérdéssel kapcsolatosan. Szóval ezek mind olyan kérdések, amelyek felmerülnek, és komoly üzenetet fogalmaznak meg a társadalom felé, rossz üzenetet fogalmaznak meg a társadalom fele. De túlságosan nem akarnék én ezen az ügyen rugózni, mert mondom, nem kértem, és hogyha elveszik, akkor nem lesz. Ennyi. Nem attól vagyok az, aki vagyok jó és rossz értelemben, jó és rossz tulajdonságaimmal, és ha egy is egyáltalán nem fogok megváltozni, nem leszek sem rosszabb, sem jobb, ugyanaz az ember maradok, aki elmondja azt, amit gondol a világról, a világ menetéről, még akkor is, hogyha ez nem mindenkinek nyerje el a tetszését, illetve hát azért olyat nem is lehetne mondani, ami elnyerné mindenkinek a tetszését, és erre én nem is törekedtem soha, ezután sem fogok törekedni.
Amúgy helyesnek tartja-e azt a javaslatot, miszerint minden magyar nemzetiségű kitüntetett adja vissza az érdemrendet?
Személyes döntés kell, hogy legyen. Amennyiben van szolidaritás, amennyiben úgy gondolják, hogy az az üzenet, amit az én kitüntetésem elvételével megfogalmaz, mondjuk az államelnök vagy az államelnöki hivatal egy ilyen reakciót feltételez, vagy egy ilyen reakciót megkíván, akkor ezt mindenki maga meghozza ezt a döntést, de ízlésem ellen való, hogy én a mások kitüntetéséről beszéljek meg, hogy mit kellene csinálniuk. Én is hallottam ezekről a dolgokról, majd ha az államfő döntött, akkor nyilván azok, akik akarnak, erre reagálnak. Egyelőre nem tudjuk, hogy mikor fog dönteni az államelnök, mert neki nincs határidő, hogy ezt a javaslatot mennyi ideig, milyen hosszú ideig nézegetheti, mérlegelheti, és gondolkodhat, hogy elfogadja, vagy ne fogadja el.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Kelemen Hunos szövetségi elnök úr, a beszélgetésünk második részében foglalkozunk jobbára a saját ügyeinkkel. Ugyebár a Magyar Polgári Párt határozott kiállás az, hogy az autonómia törvény statútumot be kell nyújtani még az őszi parlamenti ülésszak vége előtt. Önre is rákérdeztek, hogy lesz-e Székely autonómia. Ön határozottan kijelentette, hogy lesz, csak azt nem tudja, hogy mikor. Hogyan állunk ezzel a kérdéssel?
Hát így, ahogy mondtam, én meg vagyok győződve, hogy lesz, mert az autonómia problémáknak a megoldása az esetek többségében, viszont a politikai kontextustól nem tud eltekinteni. Azért beterjeszteni valamit, hogy elbukjon, nem biztos, hogy érdemes. Mi azt a tervezetet egy olyan kontextusra találtuk ki, hogy alkotmánymódosítás kell hozzá, regionális átszervezés, és nyilván ezt a kettőt egymástól nem lehet szétválasztani. Egyébként én azt gondolom, hogy ha túl lesznek a román pártok ezen a mostani egymásnak feszülésen, akkor ez lesz a nagy projekt, amivel elő fognak állni, vagy ez lehet az egyedüli, vagy az egyik nagy projekt, amivel előállnak. Másrészt pedig természetesen a célokat időnként ilyen formában is fel kell mutatni, hogy a parlamentben törvénytervezetet terjesztünk be. Na most a katalán helyzet nem segít ebben a pillanatban, sőt, azt a lehetőséget adta meg a románoknak, másoknak is, hogy azt mondják, hogy azért nem szabad autonómiát adni, mert az az elszakadásnak, a szeparatizmusnak az előszobája, holott én erről pontosan ellenkezőképpen gondolkodom. Én azt mondom, hogy az autonómia, különböző autonómia típusok, regionális autonómia, kulturális autonómia, és a többi, ezek a problémát megoldják, ezek a probléma megoldásnak a részei. Nézzük meg Dél-Tirolt, nézzük meg a németországi dánokat, a dániai németeket, nézzük meg a svéd-finn viszonyban mindazt, ami történt, és lehetne hosszan sorolni, de természetesen ezt mindenkinek mérlegelnie kell, mindenkinek érvelnie kell, amellett, hogy egy adott pillanatban milyen lépést hoz meg. Mi az MPP-vel még le fogunk ülni, fogunk egyeztetni, nyilván butaságot elkövetni nem akarunk, nincs értelme. Olyan dolgot kell tenni, olyan dolgokkal kell foglalkozni, amelyek előre viszik a közös ügyünket. És ezért mondtam, hogy lesz. Hát nyilván én azt gondolom, hogy és hiszek benne, hogy lesz Székelyföldnek is egy olyan jogi státusa, autonómiának nevezzük mi, amely lehetővé teszi, hogy rengeteg kérdésben helybe döntsenek, lesz kulturális autonómia is ott van a parlamentben, ugye a jelentés is elkészült róla, azt is el kellene fogadtatni. Most ebben a pillanatban arra sincsen olyan vevő, olyan partner, aki megszavazná. Tehát ezek mind ott vannak, de én ezekben a kérdésekben hiszek, hittem és hiszek, meg fog előbb-utóbb történni.
Amúgy első látszatra úgy tűnik, hogy ebben a kérdésben valamelyest partnerként számíthatnak Klaus Johannis államelnökre, aki szintén közelmúltban nyilatkozta azt, hogy feltétlenül szükség van a közigazgatási autonómiára. Mondjuk nem ejtette ki éppen a szót, de hogy a közigazgatás teljes mértékű átszervezésére. Valóban így van ez?
De erre már nagyon rég, hogy szükség van, ezt mondja mindenki, de nyilván meg kell kérdezni, hogy mit gondol erről az államelnök, nem tudom, hogy ő erről mit gondol, meg mások mit gondolnak, amikor decentralizációról beszélnek, amikor helyi autonómiáról beszélnek, hogy pontosan mire gondolnak. Én nem fogom tudni kitalálni azt, hogy mire gondolt az államelnök, őt le kell megkérdezni, de azt mindenki látja, hogy a mostani román adminisztráció közigazgatási berendezkedés az túlhaladott, az nem hatékony. Az nem az állampolgároknak a szolgálatába áll a legtöbb esetben, hogy ezen változtatni kell, hogy egy olyan közigazgatásra lenne szükség, amely a szubszidiaritás elve alapján sokkal közelebb kerül a helyi közösségekhez. Vannak olyan kérdések, amelyekről rengeteg ilyen kérdés van, amelyekről a helyi közösségeknek kell dönteniük, nem Bukarestnek. Na most Én azt gondolom, hogy akkor, amikor leülnek az emberek beszélni, akkor egyszer azt kell tisztázzák, hogy amikor valamit mondanak, akkor pontosan mire gondolnak. Amikor ők mondják, hogy helyi autonómia, akkor az rendben van. Amikor mi mondjuk, hogy helyi vagy regionális autonómia, akkor mindig megijednek. Pedig én azt gondolom, hogy mi is a hatáskörökről beszélünk, mi is a hatalommegosztásról beszélünk, mi is mindössze arról beszélünk, hogy a helyi közösségeknek, kisebb vagy nagyobb közösségeknek, mi esetünkben ugye Székelyföldnek olyan jogköröket kell adni, amelyek lehetővé teszik, hogy a gazdaságtól, az oktatásig, a kultúrától, a sportig, a szociális kérdésekig, a közlekedési infrastruktúráig ő maga döntse el, hogy mi a prioritás, mit akar elvégezni egyik évről a másikra, egyik időszakról a másikra.
Ez mindig nagyon jól hangzik, csak amolyan helyzetben, amilyenben most kerülnek, illetve a kilátások szerint 2018-ban lesznek a helyi önkormányzatok, pénzügyi szempontból gondolhatnak bármit, mert a megvalósítása anyagi források nélkül az lehetetlen egyéb iránt. Lesz-e évvégéig 2018-as költségvetés, és valamelyest kiigazítja-e ez az új büdzsé azokat a hiányosságokat, amelyek felmerültek az adótörvénykönyv módosítása kapcsán?
Ha igaz az, amit a kormány tervez, akkor holnap beküldik a parlamentbe a költségvetés tervezetet. A jövő héten a szakbizottsági és a pénzügyi költségvetési bizottságban lesz, meg aztán két hét múlva elkezdődik a plenáris vitája, tehát szerintem lesz. A tervezetben van valamennyi korrekció az önkormányzatok fele, de szerintünk ez még kevés. Van a települések szintjén egy 750 lejes lakossági kompenzáció, a megyék esetében egy 250 lejes, illetve megemeli nem elégséges módon, itt mondom azt, hogy nem elégséges az, amit javasolnak, 43,5%-ra a helyben maradó adó lejeket a személyi jövedelem adóból. Mi azt mondtuk, hogy ezt sokkal jobban meg kell emelni, 100%-ban helyben kell, hogy hagyni, helyben kell maradnia a személyi jövedelemadónak, illetve az oszlik aztán a helyi önkormányzatok, a megyei önkormányzat és a kis települések kiegyensúlyozására, költségvetési kiegyensúlyozására 60-61-20-25-15%-os arányokat javasoltunk mi a helyi közpénzügyek törvényénél. Azt nem szavazta meg rajtunk kívül szinte senki, sajnos, és a költségvetésben bármennyire is megpróbálják javítani a helyzetet, az csak egy évre szól. Én ezért sokkal fontosabbnak tartottam volna, hogyha a helyi közpénzügyek törvényét módosítják, mert a költségvetési törvény az ugyan valóban nagyon fontos, és meg lehet oldani ezeket a kérdéseket, de az mindig csak egyetlen egy esztendőről szól. Én azt látom, hogy lesznek olyan önkormányzatok, amelyek plusz pénzt kapnak, lesznek olyan önkormányzatok, amelyek nem kapnak plusz pénzt, de nagyjából a szimuláció azt jelenteni, hogy a 2016-os, mert nyilván a 16-oshoz tudnak visszanyitani, a 17-es költségvetési végrehajtáshoz még nem ismert, a 2016-oshoz képest nem lesz kevesebb pénzük. Valószínű, hogy a tartalékaikból föl kell, hogy éljenek az önkormányzatok, a nagy önkormányzatok, mert mindegyiknek van tartaléka, és ez nem jó, mert ezeket a tartalékokat nem azért halmozták föl, hogy majd a működésre föléjék, hanem azért, hogy infrastruktúrális nagy beruházásokhoz önrészként az Európai Uniós alapokhoz, meg különböző beruházásokhoz félretegyék a pénzt. Tehát ilyen szempontból én azt hiszem, hogy a kormány hibázik, téved. Mi javaslatokat megfogalmazunk a költségvetési törvényhez is, megfogalmazunk olyan javaslatokat, amelyeket a helyi közpénzügyek törvényéhez már letettünk, hogy a személyi jövedelemadó 100%-ban maradjon helyben. Aztán meglátjuk, hogy elfogadják, vagy nem fogadják el, de én is azt hiszem, hogy az önkormányzatokat nem szabad pénz nélkül hagyni, nem szabad olyan helyzetet teremteni, hogy csak a működésre, a fizetésre és az egyszerű működésre legyen elég a költségvetésük, mert akkor nem csináltunk semmit. Akkor nincsenek beruházások, nincsenek fejlesztések, és nincsen olyan rész az Európai Uniós alapokhoz.
Egyéb iránt ezek a kritériumok évek óta döcögnek és köcögnek, tehát az idén sem lesz túl nagy infrastruktúrális beruházás, akár autópálya szinten, akár vasút, meg egyéb infrastruktúrális szinten, de hát a kulturális emlékművekkel, az magyar épített műemlék örökséggel is gondok vannak, és ez a kérdés is egyre hangsúlyosabban felvetődik, és ugye már a nyilatkozók azok mind arra az időre utalnak vissza, amikor ön művelődésügyi miniszter volt. Nos, hogyan állunk ezzel a kérdéssel? És itt van a konkrét kérdéskör, ugyebár a Kolozsvári Mátyás király szoborcsoportnak a jelenlegi helyzete, megrongálása, illetve a köré épített korcsolyapálya kérdése. Hogyan látja ön ezeket a kérdéseket, és egyáltalán hogyan lehet segíteni magyar közösségi szinten, mint érdekvédelmi szervezet a felmerült problémákon?
Egyrészt, amikor én miniszter voltam, akkor nyilván lehetővé tettük azt, hogy nagyobb költségvetése legyen a műemlékhelyreállítási tárcának, másrészt meg megpróbáltuk kiegyensúlyozni az, ami évtizedeken keresztül elcsúszott, és ezért engem sokat támadtak, sokat vádoltak, följelentettek, meg mindent elkövettek. Tehát az, hogy a magyar, meg a, általában a kisebbségi kultúrákhoz tartozó építészeti örökséget is fel kell újítani. És én azt gondolom, hogy ezt kellene folytatni, de nem tudok, nyilván már nem vagyok a minisztériumban, nem látom, nem tudom, hogy egészen pontosan milyen stratégiát követnek, de az valóban igaz, hogy nem volt sok pénzük, nem volt költségvetés. Az is igaz, hogy az Európai Uniós alapokból nyíltak meg lehetőségek A kategóriás, meg B kategóriás műemlékekre is, és azokból sokan pályáztak, és sokan várják egyébként azt, hogy a pályázatukra rábólincsanak. Ilyen szempontból az jó, hogy az Európai Uniós alapokat megnyitották a különböző műemlékek helyreállítása irányába is. Ami az autópályákat illeti, én azt látom, hogy itt azért a következő években talán lesz egy szint, amit meg fog lépni Románia. Most az Észak-Erdélyi autópályánál is, de nem csak, tárgyalásokat folytatnak a Világbankkal, tárgyalásokat folytatnak az Európai Unió fejlesztési bankjával, és valószínű, hogy lesznek olyan projektek, amelyeket elindítanak, illetve azok a mozaikszerű kis autópálya részek, amelyek megépültek, össze lesznek kötve egymással, és számunkra a legfontosabb az, hogy az Észak-Erdélyi autópálya elkészüljön. Vásárhely fele építik, ugye Tordától Ugráig, és ez jó, remélem, hogy a nyugati irányba is Berettyó-Széblak fele csak lesz szerződés, és csak elkezdik folytatni a munkálatokat. Na most, ami a Mátyás király ügyet illeti, az, hogy megrongálták a Mátyás király szoborcsoportot, az nem jó, de helyre lehet állítani, el kell kapni a megrongálókat, meg kell büntetni, ilyen mindenhol megtörténik, és nem azt mondom, hogy ezzel együtt kell tudnunk élni, de ez oké, ez rendben van. Abban az értelemben, hogyha a költségvetésben az önkormányzatnak van pénze, akkor vissza állítják azt, amit letörtek gyerekek, felnőttek, rossz szándékú vagy kevésbé rossz szándékú emberek, és én bízom benne, hogy ezt a kolozsvári önkormányzat meg is fogja tenni, úgy tudom, hogy erre már elindult a procedúra. Ami a korcsolyapályát illeti, na most én azt gondolom, hogy nem az a gond, nem az a baj, hogy korcsolyapályát építettek a Mátyás király szoborcsoport köré. Én nem tartozom azok köré, az emberek közé, akik úgy gondolják, hogy egy műemléket vitrínbe kell tenni, és nem szabad az embernek hozzáérnie sem, mert én úgy gondolom, hogy egy teret azt be kell lakni, be kell tudni lakni, az ott élő emberek akkor érzik a magukénak, hogyha közel mehetnek hozzá. Ez így van a Mátyás király szoborcsoporttal is, én ebben nem látnék problémát. A problémát igazából, ha van probléma, abban látom, hogy ez nem volt megvitatva, és egyszer csak arra ébredtek fel az emberek, hogy kezdik körbevenni a Mátyás király szoborcsoportot valami építménnyel, és Kolozsváron már van olyan történelmi tapasztalat, ami nyilván azt a problémát veti fel, hogy akkor most vajon megint neki rontott valaki a Mátyás király szoborcsoportnak. Ezt meg lehet úgy csinálni, és remélem, hogy az építkezés is úgy csinálták meg, hogy a szobornak a talapzata nem fog rongálódni, hát egy ilyen mobil korcsolyapályát felállítanak, akkor nyilván annak megvannak a technikai paraméterei. De nem szabadott volna ilyen bután hozzáállni. Ezt előre el kellett volna mondani, meg kellett volna beszélni a kolozsváriakkal, az önkormányzat be kellett volna mutassa a tervet a nyár folyamán, az ősz folyamán, és akkor azok a rossz felhangok és az a rossz érzés, ami a kolozsvári Mátyás király szobor kapcsán bármikor megfogalmazhatna, ott volt a funári időszak, amikor le akarták rombolni, amikor gödröt ástak köréje, amikor tudja mindenki, hogy miről beszélek, ott volt azelőtt a Ceausescu időszakban olyan terv, hogy elköltözhetik a szobrot, stb. Stb. Tehát ez egy érzékeny téma. Nem feltétlenül azzal van baj, hogy majd a gyerekek körülötte korcsáznak, hanem azzal, hogy kellett volna érezni a városvezetésnek, hogy ez egy érzékeny téma.
Hát igen, és hát maga a korcsolyapálya is immárom az adventi ünnepkörhöz tartozik a többi egyéb jelképpel, illetve hát szokással és vásárral együtt közeledünk az év végéhez. Immárom hamarosan parlament is vakációra megy. Mi várható még a vakációs időszakig, és hogyan készülj, milyen üzenetet tolmácsol az erdélyi magyar közösség irányába ezen szent ünnepek közelettével?
Hát egyrészt én a parlamentről tudok beszélni, a parlamentben tegnap a szenátusban sikerült elfogadtatni az oktatási törvénynek azt a módosítását, amely lehetővé teszi, hogy törvénnyel iskolát alapítsunk kisebbségeknek, és ez azért fontos, mert a marosvásárhelyi iskolának, a katolikus iskolának az újraalapításához előfeltétel volt, hogy a törvényt ilyen irányba módosítsuk, most már csak az államelnöknek kell kihirdetnie, bízom benne, hogy ki fogja hirdetni mielőbb, és akkor megvan az alapja annak, hogy törvény által megalakítsunk egy iskolát. A képviselőházban ott van a törvénytervezetünk, amely a Marosvásárhelyi iskola megalapítására vonatkozik, tehát amihelyt az államelnök kihirdette ezt a törvényt, akkor indulhat a procedúra, és kellene is, hogy sürgessük, és fogjuk is sürgetni, hogy február végéig a törvényt hirdessék ki, hogy az iskola hálózatba bekerülhessen, és most én ezt tartom az egyik legfontosabb kérdésnek, mert ez nem csak a marosvásárhelyeket irítálja, bosszantja, hanem az erdélyi magyarságot úgy mindenestől, mert egy olyan ürüggyel, amit most már lassan országvilág ismer, ellehetetlenítettek egy iskolát, megszüntettek egy iskolát, bezártak egy iskolát, és ezt újra kell alapítani. A költségvetési törvény a másik nagy falat, amit most el kell fogadni a parlamentben, ez meg fog történni, és aztán természetesen készülünk a jövő évre a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 18-ban, amint a beszélgetésünk elején is mondtam, egy olyan tervvel fog előállni, amely azt mutatja meg, hogy kik vagyunk, és miért vagyunk, és mit akarunk, és mit várunk el Romániától. Na most természetesen, hogy az önkormányzatok a saját költségvetésüket kell, hogy elfogadják, és én azt szeretném, hogy az országos költségvetés is, meg az önkormányzatok költségvetése is mindenek előtt arról szóljon, hogy az életminőséget javítani ebben az országban, beruházásokat végrehajtani, munkahelyteremtésnek a feltételeit létrehozni, és akkor azt gondolom, hogy 2018 az egy jó esztendő lehet minden egyéb más problémától függetlenül, mert nyilván lesz egy csomó probléma 18-ban.
Mindenképpen azt kívánom, hogy teljes mértékben legyen igaza, és nem marad más hátra, mint hogy megköszönjem önnek az interjút, további jó munkát kívánjak.
Köszönöm szépen, minden jót kívánok!